Dr. Harmai Gábor és dr. Fazekas István előadását hallhatják a 450 évvel ezelőtt alapított nagyszombati szeminárium létrejöttének történelmi hátteréről.
Konferencia első részének címe az ősrégi szeminárium megszületése kortörténeti háttér. Négy előadást fogunk hallani, elsőként dr. Harmai Gábor plébános úr, a Hittudományi Főiskola egyháztörténelem tanárának előadását hallhatjuk.
A mostani ünneplés a Papnevelő Intézet és a Hittudományi Főiskola alapításának 450. évfordulóján alkalmat ad bizonyos tudományos igényű rácsodálkozásra. Hogyan lehet az, hogy az Oláh Miklós esztergomi érsek által 1566-ban a török önkénye miatt Nagyszombatban alapított egyszerű intézmény, idézem a Fazekas kollega által fordított alapítólevélből, 13 személyre, akik közé két a tanulók nevelésére alkalmas felügyelő, 10 növendék és egy szolga számítatik a szakácson és a mosónőn kívül. Szóval ez az intézmény a századok során újra és újra szükségesnek bizonyult, az intézményi átalakulások folyamatában jogutódokra talált, és mindmáig fönnmaradt. Meggyőződésem, hogy a választ azokban a máig maradandó egyháztörténelmi változásokban kell keresni, amelyek egyrészt a világegyházban, másrészt a magyar egyházban a 16. század elején bekövetkeztek. Oláh Miklós alapítása a tartós történelmi változásokra adott katolikus felelet részét képezte akkor és azóta is. Alapítása ezért bizonyult időtállónak. Megtéveszhet bennünket egy látszólagos banalitás. Kicsi pozitív eseményről, egy új intézmény születéséről beszélünk, egy földindulásokkal, harcokkal, pusztulással teli, nagyon nehéz történelmi korszakban. Miért erre a kis magra figyeljünk? Nagyobbá lett volna minden kerti veteménynél, melynek árnyékában megpihennek az ég madarai? Lehet, hogy nem könnyű így gondolnunk önmagunkra, de fontoljuk meg, hogy az elmúlt évszázadokban csak igen kevés olyan katolikus pap volt az egyházmegyénkben és számos szomszédos egyházmegyében, akik mindenestül elkerülték az ősrégi szemináriumot. Amit itt tanítottak, az katolikus hívek millióinak és nemzedékeinek életében megjelent. Csendes szolgálat folyt itt, ami nélkül a mai egyházat el sem nagyon tudjuk képzelni. Pedig a megelőző századokban nem volt papi szeminárium. Méltó, hogy megünnepeljük az alapítót, és ezt én azoknak a történelmi folyamatoknak az ismertetésével tenném, amelyeknek a szeminárium alapítása mintegy a metszés pontját jelenti. A világegyház reformját mutatnám be először is, aminek a trentói zsinat határozata a szemináriumok alapításáról az egyik kulcspontja volt. Ennek talán legfontosabb előzménye Loyolai Szent Ignác működése, aki első társaival, akikkel Jézus társaságának nevezték magukat, eredendően egy jeruzsálemi zarándoklatot határozott el Párizsban, és Szent Ignácnak Róma előtt egy düledező kis kápolnában, La Stortában jelent meg látomásban Krisztus, és mondta neki, ego vobis Rome propitius ero, vagyis Rómában kegyes leszek hozzád. Ignác és társai számára ezt megelőzően Róma nem volt sokkal több, mint egy útba eső földrajzi hely az úti cél felé, bár említést érdemel, hogy már 4 évvel korábban olyan fogadalmat tett társaival, hogy amennyiben a jeruzsálemi zarándoklat ellehetetlenülne, a római pápától kérnek útmutatást a további feladataikra. A La Stortai látomástól kezdve viszont elsődleges keresztény küldetését látta meg a római pápa szolgálatában. Érdemes megfontolni, hogy Színai Szent Katalin 1380-ban bekövetkezett halála óta Ignác volt az első jelentős keresztény személyiség, aki a pápa szolgálatában ismerte fel a saját életfeladatát. A pápaság reneszánszban bekövetkezett mélyrepülésének csak egyik oldala, hogy az ekkori pápák úgy szóval világi fejedelemségként kormányozták az egyházi államot, eközben súlyos bűnökkel szennyezték be magukat, világegyházat pedig cserben hagyták. Az élem másik oldal, hogy a világegyház is eléggé cserben hagyta a pápaságot. Ekkor már évszázados jelszó volt, hogy az egyházat meg kell reformálni, de a reformelők a megelőző 15. században a pápaságban leginkább a változás akadályát látták, és egy olyan egyetemes zsinattól remélték a változást, amely majd a pápaságot is gyökeresen átalakítja. Luther reformációja fölfogható-e gondolatmenet radikális gyakorlati kivitelezésének. Annyi bizonyos, hogy Luther átfogó reformvíziót dolgozott ki. Három jelszava, hogy az üdvösséghez csak Isten kegyelmére, az erre válaszoló emberi hitre és a hit mércéjeként a Szentírásra van szükség. Ez alkalmas volt arra, hogy minden keresztényt mozgósítson, ugyanakkor a jelszavak logikája szerint nincs szükség az üdvösséghez se pápára, se püspökökre, se szolgálati papságra, legfőjebb olyan tanult megkereszteltekre, akik a Bibliából prédikálni tudnak, tehát prédikátorok. A kezdettől megfogalmazott katolikus, vagy ha tetszik pápista kritika szerint a lutheri koncepció gyönge pontja csak a Szentírás elve. A Szentírás ugyanis nagyon nem egyénileg küzdő és bízva bízó keresztényeket mutat be, hanem helyi gyülekezeteket, amelyek elismerik az apostolok egyszemélyi vezetését, olyan apostolokét, akik között Szent Péter a kőszikla alakja egyértelműen kiemelkedik. Például egyszemélye döntése Kornélius százados megkeresztelése, amit az egyház utólag legitim tettként elismer. Mélyebben azt is észre kell vennünk, hogy eleve nem volna szentírásunk az intézményes egyház működése a szentírásra vonatkozó tekintély döntései nélkül. A Trentói Zsinat de Fide határozatai a szentségekben mutatják meg az azóta is tartó intézményi folyamatosságot. A hét szentség folyamatos kiszolgáltatása, az intézményes egyház, a szolgáló papság állandó működése, amivel megszentelik a híveket. El kellett azonban ismerni, hogy az intézményes egyház a reneszánsz válsága után átfogó reformokra szorult. Az átfogó reform koncepciót Loyalai Szent Ignác álmodta meg, és a Trentói Zsinat határozatainak a másik csoportja, a De Reformatione határozatok intézményesítették. Szent Ignác szerint a papságot meg kell erősíteni küldetéstudatában és személyi alkalmasságában, mindenek előtt három területen, a központban Rómában, ott, ahol a reformációval küzd, Szent Ignác számára elsősorban Németországot jelentette, és ott, ahol terjeszteni kell a hitet, az akkor megnyíló Európán kívüli világ misszionálásában. Szent Ignác számára a reform kulcsintézménye egy új oktatási forma, a jezsuita szerzetesek által irányított papi szeminárium. Ignác maga két szemináriumot alapított két kulcsterület számára, Rómának a római nagy szemináriumot és Németországnak a Collegium Germanicumot. Talán nem fölösleges emlékeztetni arra, hogy a harmadik kulcsterület a világmisszió szempontjából Ignác egyik legközelebbi társa, Xaveri Szent Ferenc jelölte ki a későbbi jezsuiták útját. A Trentói Zsinat Ignác álmát vitte tovább, amikor 1563-ban a 23. ülésen minden püspökség számára elrendelte szemináriumok szervezését. A magyar alapítás egyik kulcsfigurája az a Boromai Szent Károly volt, aki 1565-ben a zsinat lezárulta után konkrét követi utasításokkal látta el a Bécsbe küldött pápai követeket, hogy igyekezzenek szemináriumot szervezni Magyarországon, ahol Németországhoz hasonlóan az egyház a protestánsokkal harcol. Tehát Magyarország ilyen kulcsterületté lett az akkori egyházi gondolkodásban. A követek és a hasonlóan inspirált vagy instruált pápai nuncius, ezt a történetet megint Fazekas Istvántól idézem, Olá Miklós esztergomi érsekben találtak partnerre, aki 1566-ban a Trentói Zsinat rendelkezésére közvetlenül hivatkozva megalapította a nagyszombati szemináriumot, a mi intézményünk elődjét. Láthatjuk tehát, hogy az alapítás mennyire szorosan illeszkedett a kor katolikus világegyházának átfogó reformjába. Érdemes azonban egy pillantást vetni a magyarországi egyházra is. Hogyan lettünk mi a katolikus és a protestáns világ egyik határterülete, ahol különösen sürgető volt szeminárium alapításával megerősíteni a katolikus egyházat? Közismert, hogy a református egyház gyakran azzal az öntudattal lép föl Magyarországon, hogy ők a magyar egyház. Talán kevésbé közismert, hogy ennek a hátterében a középkori magyar katolikus egyház tradíciója áll. A magyar egyház körülbelül 100 évente került abba a helyzetbe, hogy a nemzeti királyságot megmentse. Gondolok itt Szent Gellértre, akinek kulcs szerepe volt a Szent István halálát követő trónutódlási válság megoldásában. Gondolok Bánfi Lukácsra, aki a bizánc és a német császári ambíciókkal szemben állt ki a nemzeti királyok mellett. Gondolok az aranybulla kiadásával kapcsolatos egyházi szerepvállalásra. Gondolok Károly Róbert királyunkra, aki kora egyházi pártja juttatott a királyi trónra. De gondolok Hunyadi Jánosra is, akit a Kapiszrán Szent János által szervezett keresztes hadjárat segített a Nándor székesfehérvári diadalhoz. Mindezek miatt a katolikus püspökök igen nagy hatalomra tettek szert a magyar közéletben. A 16. században azonban nem sikerült az esedékes nemzetmentés. Bakócz Tamás érsek politikája teljesen illett a korábbi századokhoz, amikor keresztes hadjáratot hirdetett és vezérként fölkérte Dózsa Györgyöt. Keresztes hadjárat azonban ismert módon parasztháborúvá fajult és katasztrófával végződött. Ezzel Bakócz elveszítette közéleti befolyását, Mohács után pedig általában is ellehetetlenült az a politika, hogy egy független magyar királyság a pápasággal szövetségben egyszerre védekezzék a török fenyegetés és a német császár ambíciói ellen. Említést érdemel az egyébként, hogy a Mohács csatában elesett az akkori esztergomi érsek Szalkai László. A pápaság világi politikájában az egyik konstans a török ellenesség volt és maradt. A császár ellenes nemzeti egyház tradíciójának követése ugyanakkor Mohács után kényszerű szükségszerűségé tette a török vazallusság elfogadását. Emiatt politikai jogból is szükségszerűvé vált a pápával való szakítás, és ebben a protestáns reformáció, különösen annak francia formája a kálvinizmus elfogadása. Erre az erdélyi társadalom és azon belül az erdélyi egyháziak hajlandónak is mutatkoztak, de a mélyen gyökeredző Habsburg ellenesség a hódoltság területén, sőt a Habsburg uralkodott politikailag elfogadó magyar királysági területen is népszerűvé tette a kálvinizmust. Jegyezzük meg tehát, hogy a stabilan Habsburg ellenes magyar egyház, tehát a magyar kálvinisták az országot Mohácsnál legyőző törökök kiszolgálóivá lettek. A Mohács után hivatalban volt két esztergomi érsek, Váradi Pál és Martinuzzi Fráter György bénultan próbált egyensúlyozni a török barátpárt és a Habsburg párt között, de csak annyit értek el, hogy mindkét oldal szemében megbízhatatlanná váltak. Fráter Györgyöt végül is Habsburg párti zsoldosok 1551-ben meggyilkolták, és ezzel nyílt meg az út Oláh Miklós új egyházpolitikája előtt. Oláh Miklós, Hunyadi János közeli rokona, elvszerűen végig gondolta, hogy az ország valódi ellensége a török, segíteni pedig bizony a Habsburgok tudnak. Ezért egyházpolitikájában egyértelműen a Habsburgok oldalára állt, és lemondott a császár ellenes magyar egyház politikai ambícióiról. Ezzel viszont megnyerte az uralkodó bizalmát, és lehetőséget kapott arra, hogy a trentói reform rendelkezéseit elkezdje Magyarországon alkalmazni, egy olyan belső reform munkát vigyen végbe, amiben a magyar egyházat krisztusi küldetésére irányította, és ennek első tartós gyümölcse a nagyszombati papnevelő intézet lett. Köszönöm a figyelmet!
Következő előadás megtartására felkérem dr. Fazekas István tanár urat, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi kara, középkori és koraújkori magyar történeti tanszékének habilitált egyetemi docense.
Eminenciás érsek úr, excellenciás püspök úr, főtisztelendő atyák, tisztelt hölgyeim és uraim! Oláh Miklósról beszélni egyszerre könnyű és egyszerre nehéz feladat, hisz végül is egy jól ismert személyiségről van szó, akinek az életútjából, tetteiből mindenki tud valamit fölidézni, hisz ő az első Magyarország leírásnak a szerzője, egy jelentős humanista, aki rotterdami Erasmusszal levelezik, a jezsuiták első magyarországi letelepítője, és az első magyarországi szemináriumnak is az alapítója. Azonban egyszerre egy ismert és mégis kevéssé ismert személyiségnek lehet őt nevezni. Éppen személyiségének a sokrétűsége miatt nagyon nehéz az egyéniségét valójában megragadni. A következő rövid 20 percben reményeim szerint mégis sikerül őt egy kicsit közelebb hozni pályájának néhány kulcs elemének, kulcs eseményének a bemutatásán keresztül. Oláhról mindenekelőtt azt kell tudni, hogy pályája szinte egész során egy udvari ember volt, olyan valaki, aki a pályafutását II. Ulászló udvarában kezdte, mint az uralkodónak az apródja. Egy városi polgári környezetből érkezett, hisz a szászreigéni királybírónak a fia volt, akinek a számára a jagellói uralkodói udvartartásban való szolgálat mindenképpen egy társadalmi felemelkedést jelentett. Ugyan sok helyen lehet arról olvasni, hogy havasalföldi fejedelmi származású volt Oláh Miklós, azonban ez a történet ennek egyetlen alapja van, Oláh Miklósnak az 1548-ban készült címeres levele, amelyet maga az akkori kancellár Oláh Miklós állított össze, így alig, hanem itt egy olyan humanista gyakorlatú önkonstrukcióról van szó, amelynek egyelőre semmilyen más történelmi bizonyítéka nincsen. Ez az udvari lét, ez egyébként meg fogja határozni a későbbi pályáját is, hisz szinte egész életében vagy uralkodói udvartartásokban él, vagy pedig az uralkodói udvartartásokkal szoros kapcsolatban van. Ez adja majd a karrierjének az egyik alapját is, hogy ezt a világot, ezt a rendkívül bonyolult világot nagyon jól ismeri, ennek a szokásvilágához, kapcsolati hálójához, különböző viszonyaihoz nagyon jól tud alkalmazkodni. Ez a karrier látszólag megtörik akkor, amikor az uralkodó meghal, mert ilyenkor az a szokás, hogy az uralkodónak a udvartartását szélnek keresztik, és a trónörökös udvartartása veszi át tulajdonképpen azt a szerepet, amit az előző uralkodói udvartartás betöltött. Így Olá is hát egy kicsit állás és elfoglaltság nélkül marad. Azonban nem sokára Szatmári György pécsi püspök későbbi esztergomi érsek környezetében bukkan föl, az akkori pécsi püspöknek a titkára lesz, és ennek a döntésnek következménye is van, az egyházi rend tagjává lesz, klerikus lesz. Ehhez annyit érdemes hozzáfűzni, hogy az egyház a késő-középkori Magyarországon és a korolykori Magyarországon is végig a társadalmi mobilitásnak egy nagyon fontos csatornája, akinek van tehetsége, van képessége, van ügyessége, és a körülmények is eléggé szerencsésen alakulnak, tehát egy sok összetevőből áll össze egy sikeres karrier, azelőtt nagyon nagy lehetőségek nyílnak meg. Valószínűleg Olá nem nehéz szívvel döntött az egyházi pálya mellett. Szatmárinak egyébként nagyon nagy hatása van Olá Miklósra, az Olá Miklósi mecenatúrának a mintáit azt valahol Szatmárinak a környezetében kell keresni. Azonban Szatmári György is 1524-ben elhalálozik, ismét van egy törés, ugye a püspöki érseki udvartartások abban a pillanatban felbomlanak, amikor a Dominus, a püspök meghal. Megint van egy-két év, amiről viszonylag kevés adat van, és egy újabb fordulat következik be a pályán, mert 1526 tavaszától kezdve az uralkodónak, illetve az uralkodó feleségének, II. Lajosnak és feleségének, Mária királynének a királyi titkára lesz, azaz egy hivatalnoki pálya felé indul el. Mária mellett fog maradni majd Mohácsot követően is, sőt 1531-ben elkíséri Németalföldre az özvegy királynét, aki testvére 5. Károly Németalföld helytartójává nevez ki. Ebben a döntésben azért van egy kicsi kényszer is, nem csak elsősorban személyi kapcsolat motiválja arra, hogy kövesse, hogy elhagyja Magyarországot és kövesse az özvegy királynét, hanem az is, hogy egy új hatalmi konstelláció alakul ki első Ferdinánd körül, és ebben a konstellációban a rendkívül ambíciózus és tehetséges Olá Miklósnak nincsen helye. A nála komolyabb pozícióval rendelkező kortársak kiszorítják tulajdonképpen, és egyfajta kényszer is van az ő döntése és vállalása mögött. Ezt az évtizedet, amit 1539-ig bezárólag Magyarországról távol tölt, azonban nagyon jól használja ki. Olá ugyanis annak idején nem járt itáliai egyetemre, mint annyi más magyar humanista főpap, ő a nagyváradi káptalani iskolát látogatta, és az ott szerzett tudás azonban jelentett neki annyi alapot, hogy Németalföldön ezt a tudást nekiállhatott tökéletesíteni, és egy nagyon jó, biztos a kor színvonalán álló humanista műveltséget szerzett meg, elsősorban nagyon jól megtanult görögül. Nagyon ebben az időszakban építi ki azokat a humanista kapcsolatait, amik aztán a következő évtizedben is még működni fognak, ekkor folytatja levelezését rotterdami Erasmusszal. A humanista műveltségnek a megszerzése az nem egy öncélú dolog volt, bár kétségkívül, hogy az igazi csúcs humanistáknak van egyfajta öncélúsága is, tehát a tevékenységnek van már egyfajta öncélúsága is. A humanista műveltség ennek a kornak az összekötő anyaga, amely a kor értelmiségét összekapcsolja. Ráadásul a humanista műveltség jelenti az alapot az ekkor megszületődő modern állami tisztviselői képzettségnek is, tehát aki egy jól képzett humanista, annak igazából van lehetősége, hogy egy állami tisztviselői karriert is elkezdjen és fölvállaljon. És ezeket a lépéseket, ahogy előbb említettem, Olá végül is megtette. Ez a kettős kötöttség, az egyházi rendhez tartozás, illetve a tisztviselői pálya, ez nem szokatlan ebben a korban. A modern állam megszületésének az időszakában vagyunk, akkor, amikor az állam egyre több szerepet vállal föl, amihez jól képzett tisztviselőkre van szükségre. Ezekről a tisztviselőkről viszont valahogy gondoskodni is kell, és erre szolgálnak az egyházi javadalmak. Így viszont egy sor olyan ember lesz klerikussá, lesz az egyházi rendnek tagjává, akiket egyéni indítatásuk nem vitt volna egyébként ebbe az irányba, és nem lehetetlen, hogy Olán Miklós is ezek közé a személyiségek közé is tartozott. 1539-ben tér vissza Magyarországra, és a következő évtizedekben egy rendkívül fényes karriert fut befutni, egy egyházi és egy világi karriert. Ennek az első állomása, amikor 1543-ban első Ferdinánd kinevezi alkancellárnak, amely pozícióban tulajdonképpen Magyarország egyik legfontosabb hivatalát, a magyar kancelláriát kell, hogy vezesse, és nem egyszerűen vezeti, hanem ezt a hivatalt újjá kell szervezni. Az 1540-es évek sorsdöntőek a korajkori Magyarország történetében. Ekkor történik meg az országnak a három részre osztása, három részre szétválása. Igen, 1541-ben Budát a török elfoglalja, hogy ez a kiinduló pont. A meglévő országrészsel, Ferdinánd uralma alatt lévő országrészsel kell valamit kezdeni, és egy olyan szituáció van, amikor a magyar nemesség, a Habsburg uralkodó és az osztrák tartományok rendjei is hajlandók együtt működni, és végül is megteremtenek egy olyan állami berendezkedés, amely képes az oszmán hódítást föltartóztatni. Ennek a berendezkedésnek a megszervezésében nagyon fontos szerepet játszott Olá egyik korábbi elődje, Várdai Pál, talán ő volt az egésznek a kulcsszemélyisége, de mellette, mint a kancellária szervezője és irányítója, Olá Miklósnak is nagyon nagy szerepe van. A alkancellári kinevezéssel közel egy időben kapja meg a zágrábi egyházmegyét, lesz zágrábi püspök, majd 1548-ban már kancellár, ugyanebben az évben lesz egri püspök, és 1553-ban kinevezik esztergomi érseknek, sőt, még innen is van egy tovább lépés, Nádasdy Tamás halála után 1562-ben királyi helytartó lesz. Ami nagyon érdekes, hogy az érseki kinevezésével egy időben nem adja vissza a kancellári megbízását, hanem egészen haláláig irányítja a kancelláriát, így valami egészen elképesztő hatalmat koncentrál életének az utolsó évtizedében. A rendelkezésre álló források egy rendkívül erős egyéniséget mutatnak meg, aki az egyik oldalról nagyon segítőkész, egy valódi mecénás, akinek nagyon jó szeme van a tehetségnek a kiválasztásához és támogatásához. Ezekből a tehetséges fiatalokból, akikből rendkívül sokat áld, az Itáliában tanítatja őket. Aztán egy nagyon jól működő, a kor felfogása és gyakorlata szerint egy nagyon jól működő klientúrát szervez meg. Ezek közé tartozott idősebb Forgács Ferenc váradi püspök, a történetíró, idősebb Draskovics György győri püspök, kalocsai érsek, a jezsuiták magyarországi második letelepítője, Zsámboki János a történetíró, Istvánfi Miklós a történetíró, aki Olának a titkára is volt pályája elején, és Radéci István, későbbi egri püspök, királyi helytartó, aki szintén Olá titkáraként kezdte meg karrierjét, a Radéci féle humanista körnek az alapítója és működtetője. Ugyanakkor azonban egy ellentmondás nem tűrő személyiség volt. Ezt jól lehet látni azokból a konfliktusokból, hogy pártfogoltjai közül ketten is elhagyják Olát, és szembefordulnak vele, egyszerűen nem tudják kivárni azt, amíg az érsek, hát hogy is mondjam, távozik az élők világából, és szabaddá válik a pálya előttük. Ugye ez idősebb Forgács Ferenc és Dudics András, mind a kettő más utat választ, az egyik ugye politikai pártot választ, a másik pedig egy nagyon intellektuális személyiségről van szó, Dudics esetében antitrinitáriussá lesz. És hát van a személyiségnek egy olyan vonása, amely talán a mai ember számára nem annyira szimpatikus, mert hogy Olának azért nagyon erős érdeklődése van a világi javak iránt, nagy javadalomgyűjtő, rendkívül sok egyházi javadalmat von magához, nem csupán az esztergomi érsekséget birtokolja, amely önmagában is vagy 40 ezer forintnyi jövedelemmel jár, ez egy nagyon komoly összeg volt ebben a korban, hanem egy 1565-ös összeírás szerint a fehérvári prépostság egy része, a budafelhévízi prépostság, a budai Szent Zsigmond prépostság, több üresen hagyott kanonok is tallum, köztük a sasvári főesperesség, amely 2000 aranyforint jövedelmet hozott, ez egy nagyon jó jövedelemnek számított akkoriban, a kezében maradt, őt illették meg a kancellári illetékeknek a kétharmadai, minden kancellári dokumentum után fizetni kellett, őt illették meg a helytartói bírói illetékek hasonló kulcssal, és ezen kívül kancellária és helytartói fizetéssel is rendelkezett. Ő volt a korolykorban az egyetlen kancellár, akinek rendes fizetést adtak, az összes többinek az egyházi jövedelméből kellett, hogy élnie, hogy éljen. Persze a terhek is nagyon nagyok voltak, a főpapi udvartartást valamiből üzemeltetni kellett, említettem, hogy jelentős mecénás volt, a mecenatúra az mindig pénzbe kerül, akármennyire jó befektetés is, azt arra áldozni kell, és hát a legnagyobb költséget azt a török elleni védelem költségei jelentették, Olá Újvárnak a kiépítetése, a későbbi érsek újvárnak a kiépítetése horribilis összegeket vitt magával, illetve föntartása. És a kor szokása szerint sokat fordított a családjára, és számtalan unokatestvér volt, akiről gondoskodni kellett. Ez egy kicsit talán most furcsának tűnik, azonban alapvetőleg mégiscsak a reneszánsz kornak valahol a végén vagyunk, egy reneszánsz főpapi személyiségről van szó, nem lehet a trentói eszményeket rajta még számon kérni. Ha 1553-ban Olá Miklós elhalálozik, akkor valószínűleg az összefoglaló munkákban egy nagy humanistáról írnak, és egy nagy politikus halálán sajnálkoznak. Azonban Olának még 15 év adatott meg, és ez a 15 év egy teljesen más személyiséget fog majd megmutatni. Egy olyan személyiséget, aki maradéktalanul teljesítette egyházfői kötelességeit, és az esztergomi egyházmegyében 1553 és 68 között egy nagyszabású reformkísérletet hajtott végre. Egy olyan reformkísérletet, amely a trentói zsinatnak a sorsdöntő harmadik szakaszával egy időben azt az eszköztárt fogja az esztergomi egyházmegyében alkalmazni, amit Trento éppen kodifikálni fog, azaz vizitációkat tartat, zsinatokat hív össze, erre támaszkodva klérusreformot hajt végre, iskolákat alapít, jezsuitákat hozza be iskola föntartására, és ezzel párhuzamosan megalapítja az egyházmegyei szemináriumot, azt a szemináriumot, amiről most ünneplünk. Nem rajta múlik, hogy ez a kíséret nem jár sikerrel. A társadalmi közeg és a politikai körülmények nem kedveznek próbálkozásának. Talán még egy gondolatot engedjenek meg, nagyon régóta foglalkoztat az, hogy Olá Miklós mi indította arra, hogy 1553-ban egy olyan pályán induljon meg, amit tulajdonképpen az előző pályája nem mutat, nem sejtett, és megmondom őszintén, eddig nem sikerült megtalálnom azt a motivációt, ami hatására a változás bekövetkezik. Talán a jezsuiták körül kell keresni, már 1545-ben Worzmann találkozik az akkor ott számtalan prédikációt tartó Páter Jajusszal, aki aztán 1551 áprilisa és 52 augusztusa között a bécsi rendházat vezeti. Ugye Olá élete alapvetőleg három helyszín körül zajlik ezekben az évtizedekben, Nagyszombatban tartózkodik sokat, Pozsonyban, illetve Bécsben. Hát ugye érseki kinevezés előtt pedig elsősorban Bécsben van, mert hogy a kancellárnak mindig az uralkodó mellett kell lennie. A szeminárium alapításáról engedjenek meg csak néhány gondolatot, és aztán előadásomnak a végén is vagyok. Olá nagyon korán felismerte a papképzésnek a jelentőségét a reform törekvései szempontjából. A katolikus megújulásnak sarkalatos pontja az, hogy sikerül-e olyan papságot csatasorba állítani, amely a katolikus megújulás eszméit a társadalom számára hitelesen tudja közvetíteni. Ugye ezt mutatja az, hogy már 1558-ban, amikor a nagyszombati iskolának egy új szabályzatot ad ki, akkor az iskola és kötelességévé teszi, hogy 16 és 27 év közötti német, magyar és szlovát ifjakat tartsanak és neveljenek, akik majd egyházi pályára fognak lépni, míg a számukról is rendelkezik, 24 főnek kellene lennie. És egy évvel később, amikor a nagyszombati jezsuita kollégium kapcsán a jezsuita generálissal levelez, akkor is felmerül a szemináriumnak a kérdése, hogy az átadott jövetelemből 16-20 ifjat kellene a jezsuitáknak tartani. sajnos ezekről a kedvezményekről igazából információkkal nem rendelkezünk. A szeminárium megalapításhoz azonban a végső lökést a trentói zsinat adta meg, sőt azért egy kis pápai ráhatás is volt, hisz 1566. február 11-én egy külön brévét kapott Olá Miklós és a magyar püspökök, hogy a trentói zsinat szemináriumokról szóló határozatát végrehajtsák, és ennek is köszönhető, hogy aztán májusban a szeminárium alapítás megtörtént. Itt a szeminárium kapcsán sajnos új kutatási eredményekről nem tudok beszámolni, nem tudunk igazából többet, mint amit Fraknói Vilmos leírt, és amit Dékány Vilmos összefoglalt. Egyetlen pont van talán, amiben úgy érzem, hogy lehet újat és többet mondani. Ugye nagyon sokáig a szakirodalom azt tartotta, hogy a szeminárium működése megszűnt. Azt nem merném azért teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy folyamatosan működött, de minden jel szerint, ha meg is szűnt, nagyon rövid időn keresztül nem működött csupán, hisz ugye azt tartják, hogy 1590-ben még került sort a megújításra, az biztos, hogy 1586-ban még működött, ezt onnan lehet tudni, hogy Telegdi Miklós nagyprépost, pécsi püspök 1586. április 20-án tesz végrendeletet, és ebben a végrendeletben a szeminárium javára 10 forintot, egy hordó bort és egy mérő gabonát hagy. Ugye a pénzzel nincs probléma, az megvárja az embert, viszont a bornak és gabonának nem sok teteje van, hogyha nincs olyan ember, aki azt elfogyasztaná. Abban bízom, hogy talán a káptalani levéltár és a egyéb kamarai levéltárak alapos átvizsgálata az majd ezen a téren is hoz valami fajta eredményt, és talán egy kicsit többet tudunk a 16. századi szemináriumnak a működéséről. Akármilyen szerény intézmény is volt, szerény kezdeményezés is volt a esztergomi egyházmegye a működésének első évtizedeiben, azt hiszem a jelentőségét nem lehet eléggé nagyra becsülni a 16. századi magyar katolicizmus szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmet!
Dr. Harmai Gábor és Dr. Fazekas István előadását hallhatták. A 450 évvel ezelőtt alapított nagyszombati szeminárium létrejöttének történelmi hátteréről. Mária Rádió. Hallgatók vallomását hallják Fülöp Ákos atya felhívásával.
Mit jelent számunkra a Mária Rádió? Erőt ad, megnyugtat, segít abban, hogy viseljük a nehézségeinket, hordozzuk a keresztjeinket.
A gyógyulás volt, ami engem a Mária Rádióhoz kapcsolt. Réges-régen küzdöm egy gyógyíthatatlannak titulált betegséggel, és olyan 5-6 éve, szerintem olyan 6 éve kerültem kapcsolatba a Mária Rádióval, és hát nagyon-nagyon sokat köszönhetek a rádiónak, folyamatosan bekapcsolva van nálam, egy kicsit a gyerekek is mosolyognak ezen, akár délután is, de délelőtt is hallgatom sokat, és ez volt a fő kapocs.
Jó tudni azt, hogy a Mária Rádió sokakat erősít meg, és mindezt azért tehetjük, azért tudjuk szolgálni a betegeket, a nehéz helyzetben lévőket, mert önök, kedves testvérek, támogatják a rádiónak a működését. Áldjon meg minden adakozót bőséges kegyelmével a Jóisten, és kérjük továbbiakban is segítség, támogassák a rádió működését adományaikkal, hogy sokakhoz juthasson el az Isten szava, sokak tapasztalhassák meg Isten szavának megerősítő, megnyugtató erejét.
Hallgatónk vallomását hallották Fülöp Ákos atya felhívásával.
A délvidéki és a felvidéki Mária Rádiók megsegítéséért gyűjt adományt az erdélyi és a magyarországi Mária Rádió május 18-a és 20-a között. A határon túli magyar nyelvű Mária Rádiók a magyarság önazonosságát és hitéletét erősítik. Felvidéken és délvidéken a Mária Rádió rendkívül nehéz körülmények között működik, segítségre szorul. 24 óra a Mariatonért elnevezéssel 24 órás szentségimádást tart a négy magyar nyelvű Mária Rádió a sikeres adománygyűjtésért, a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű rádiók fennmaradásáért, fejlődéséért, valamint mindazokért, akik a délvidéki és felvidéki rádiók fennmaradását akár imájukkal, akár önkéntes szolgálataikkal vagy adományaikkal elősegítik. A 24 órás szentségimádásra május 17-én kerül sor. Az egész Kárpát-medencét átfogó szentségimádás során a magyar nyelvű Mária Rádiók önkéntesei a 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus sikeréért is imádkoznak, valamint azért, hogy egyre több emberben elmélyüljön az oltári szentség megismerése és tisztelete. A Mária Rádió budapesti adása negyed óránként kapcsol május 17-én egy-egy imádkozó közösséget a magyar nyelvű Mária Rádiók kápolnáiból. Aki Budapest közelében él és megteheti, jöjjön el személyesen is a Mária Rádió Gogol utcai kápolnájába a 24 órás szentségimádásra május 17-én.